Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, helyeinket elfoglalva, Isten tiszteletünket énekléssel kezdjük. Dicsérjük Istenünket a 32. Zsoltárnak az első versével. A 32. Zsoltár első verse így kezdődik: Ó, mely boldog az oly ember éltébe. Helyünkön maradva, református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdés feleleteit hallgassuk meg.
Mi az isteni gondviselés? A gondviselés Isten mindenható és mindenütt jelenlévő ereje, amellyel a mennyet és a földet minden teremtménnyel együtt szilárdan kézben tartja, és úgy igazgatja, hogy amit a föld terem, továbbá eső és asszály, termő és terméketlen idők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden, nem véletlenségből, hanem az ő hűséges atyai kezéből származik. Mit használ nekünk Isten teremtő munkájának és gondviselésének ismerete? Azt, hogy ha baj ér, türelmesek. Ha jó dolgunk van, hálásak vagyunk, a jövőre nézve pedig bízunk a mi hűséges Istenünkben és Atyánkban. Tudjuk, hogy senki és semmi nem szakíthat el minket az ő szeretetétől, mert minden teremtmény annyira a kezében van, hogy akarata nélkül semmit sem tehet, sőt, meg sem mozdulhat.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk a János szerinti evangélium 13. részében, a 13. részben a 31. verssel kezdődően a 35. versig. Megnevezett helyen ezt olvassuk. Amikor kiment, így szólt Jézus: most dicsőült meg az emberfia, és az Isten dicsőült meg ő benne. Ha pedig az Isten dicsőült meg benne, az Isten is megdicsőíti majd őt önmagában, sőt azonnal megdicsőíti őt. Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok, kerestek majd engem, s ahogyan megmondtam a zsidóknak, hogy ahova én megyek, oda ti nem jöhettek, most nektek is ezt mondom. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk az ő megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy hallhatjuk és érthetjük a te üzenetedet. Köszönjük, hogy elküldted nekünk Jézust, a te fiadat, hogy az ő tanítása által, ahogyan beszélt, ahogyan cselekedett, ahogyan önmagát feláldozta, igazán megismerhessünk téged. Mi nem láttuk Jézust, de mégis az apostolok bizonyságtétele által olyan, mintha látnánk őt. És ha látjuk őt, látjuk az atyát. Köszönjük, hogy ebben részeltettél bennünket. Köszönjük, hogy minden helyzetünkben, minden napon hozzád jöhetünk. Hálásak vagyunk, Urunk Istenünk, az áldásaidért, a kegyelmedért, a megtartásért, mindazért az ajándékért és áldásodért, amelyet nap mint nap élvezhetünk. És kérünk téged, hogy segíts bennünket akkor is, amikor nehéz idők vannak az életünkben, amikor a nem szeretem napok vannak és a nem szeretem helyzetek. Urunk, köszönjük, hogy gondok között sem hagysz magunkra bennünket, és hisszük, hogy a te igédnek az üzenete táplál bennünket az örök életre, és segít abban, hogy eltájékozódjunk a mindennapokban, erőt ad, bátorít és tanácsol bennünket. Így kérünk, most is szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Adj jó tanácsot, bátoríts bennünket, és segíts, hogy jobban ismerjünk téged, önmagunkat és embertársainkat. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 164. dicséretnek az első versét énekeljük. A 164. dicséret első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül, hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, melyből most újra olvasom János evangéliuma 13. része 34. és 35. verseit. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Jézus a tanítványaihoz szól ezekben a mondatokban. Azokhoz, a tanítványokhoz, aki körülveszik, azokhoz, akik ott vannak körülötte. Van azonban még egy helyzet, amiben ugye egy tanítvány nincs ott, ezzel kezdődik az igénk, amikor kiment, így szólt Jézus, és elmondja, hogy most dicsőült meg. Ez a tanítvány Júdás, aki elárulja őt. Tehát a többi tanítvány van ott, nem mindenki. Ebből is látszik, hogy egyfajta búcsúzásról van szó. Persze még sok mindent elmond Jézus, sok minden történik, amíg a nagypéntek eljön, de kicsit olyan, amit fontos, amit rá akar hagyni a tanítványokra, arra az időre vonatkozóan, amikor nem lesz velük. Tehát arra az időre vonatkozik ez az útmutatás, majd elsősorban természetesen azonnal érvényes, amikor Jézus nem lesz velük, hogy akkor hogyan viszonyuljanak egymáshoz. A tanítványok valószínűleg akkor nem értették meg, hogy mit jelent ez, nem értették meg, hogy mit jelent az, hogy Jézus ahová megy, oda nem mehetnek. Később majd olvassuk Péternek a fogadkozását, aki megígéri, hogy ő aztán mindig ott lesz Jézussal, és Jézus meg is mondja neki, hogy mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Ugye ez arra vonatkozóan hangzik el, hogy hiába vannak ott, látják, akkor még nem értik. Később János is, aki leírja ezeket a sorokat, János apostol, később visszagondolva érti meg, és adja tovább mindazt, amit ő tapasztalt. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek. Rögtön egy kicsit talán megdöbbenünk, hogy Jézus azt mondja, hogy parancsolatot adok. Mennyire illik Jézushoz ez a parancsolat? Hiszen a parancsolatok kapcsán azt láttuk, hogy minthogyha ez egy ószövetségi szokás lenne, hogy vannak Istennek elvárásai az emberekkel szemben. Ez az emberekkel szembeni elvárás, azért konkretizáljuk, ez elsősorban az Isten parancsolatait tekintve az ószövetségben az ő saját népére vonatkozik. Arra a népre, amit kiválasztott, amelyet elhívott, amellyel szövetséget kötött. Nekik adja a 10 parancsolatot, ezt nekik kell megtartani. Ebben különböznek a többi néptől, hogy nem imádnak bálványokat, hogy Isten útmutatása szerint, a teremtő útmutatása szerint igyekeznek élni az életükben. Ezért ők Isten választott népe, mert nem olyanok, mint a többiek. Mert ők ahhoz akarnak igazodni, ami Istennek a terve a világban, és nem a maguk terveihez igazodnak. Szóval kicsit furcsa Jézustól ez a parancsolat dolog. Hát hogy van az, hogy Jézus parancsolatokat ad a tanítványainak? Azt gondolom, hogy ez nem egy véletlen kifejezés, hanem magától értetődő, hiszen ő, mint Isten fia, mint a Szent Háromság második személye, ugyanúgy tudja elmondani azt, ami fontos, ami Istennek az üzenete, ami Istennek az akarata ebben a világban, mint hogyha az Atya szólalna meg. Parancsolatot ad, ami azt jelenti, hogy ez nem mérlegelés kérdése. Én még, nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, de tény, hogy még voltam katona. És ott adtak parancsokat. Ma már, nem tudom, hogy az életnek milyen területén, rendőrökkel beszéltem, ők is kapnak parancsokat. Van, ahol talán az utasításokat másképp hívják. A katonasságnál egy jellemző dolog volt, egy alapelvárás, hogy a parancsot nem lehetett vitatni, nem lehetett felülbírálni, nem lehetett semmiféle módon megváltoztatni, hanem legfeljebb azt lehetett tenni, hogyha valaki nem értette, hogy mit kell csinálni, akkor megpróbálta megkérdezni, hogy mégis mi az elvárás. A parancs az, ami nem arra van, hogy megvitassuk, megszavazzuk, hanem hogy végrehajtsuk. Tudom, hogy ez így kicsit furcsán hangzik, de ezt jelenti. Ezt jelenti, egy hadsereg nem működik másképp, csak így. És hát ugye minden a nagyobb szervezetek is jellemzően csak így tudnak működni. Mi is kaptunk egy utasítást, most majd erről a hirdetésekben fogok beszélni. Vannak dolgok, amiket végre kell hajtani. Jézusnak ez a mondása, bár noha tudjuk, hogy valami nagyon jóra vonatkozik, a szeretet azért az talán mindenki számára elfogadható, hogy az azért elég jó dolog, vagy ha nem is mindenki számára, de mondjuk a jobb érzésű emberek számára elfogadható, hogy az egy elég jó dolog. Ez is parancsba van adva mégis, nincs másik lehetőség, nagyon határozott utasítást jelent, Jézus parancsolatot ad, így kell lennie, ezt nem lehet vitatni, nem lehet felülbírálni, az övéi, akik őt követik, így kell, hogy éljék az életüket. Új parancsolatnak mondja, és egy picit erre is térjünk ki, van egy olyan tévképzet a Bibliáról, hogy az Ószövetségben csak a törvény van, Az új szövetségben meg csak az evangélium. Az ószövetségben csak valami mogorva Isten lenne, aki mindenféle szörnyű szabályokkal akadályozza az emberek boldogságát. Az új szövetségben meg egy olyan Isten van, akivel bármit lehet csinálni, mert úgyse érdekli. Ez egy nagyon rossz kép. Nem így van. Egyetlen Isten van. Az ószövetség Istene és az új szövetség Istene az egyetlen Isten. Ugyanaz az egyetlen Isten, aki ezt a világot alkotta, az egyetlen létező Isten, az örökké való Isten, ugyanaz szólal meg mind a kettőben. És a kettő még csak ennyire ellentétben sincsen egymással, főleg, hogy maga ez, ahogyan Jézus beszél, a szeretet kettős parancsolatában, ami bizonyára ismerős, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez a második rész, ez gyakorlatilag egy ószövetségi idézet Mózes harmadik könyvéből. Isten mondja, hogy ne legyetek bosszúállók, és szeressétek a fele barátotokat, mint saját magatokat. Tehát igazából ez nem egy új találmány Jézustól, hanem nagyon is az ószövetségben megvan ez az útmutatás. De hát akkor mitől új parancsolat? Miért más ez? Miben lesz mássá, hogyha ugyanazt mondja Isten az Ószövetségben, hogy szeressétek egymást, és ugyanazt mondja Jézus az Új Szövetségben? Vajon mi az, ami más ebben a helyzetben? Nem mi a más ebben a helyzetben, hanem ki a más ebben a helyzetben. Az a más, hogy Jézus önmagát állítja példaképpen, ahogyan én szerettelek titeket. Ez az új parancsolat egy új közösségnek szól, Jézus követőinek, a benne hívőknek szól, akik egyébként, hogyha egy kicsit előre tekintünk János evangéliumában, valószínűleg már nem csak arra a 12 tanítványra vonatkozik, meg nem csak azokra a tanítványokra, akik a zsidókból jönnek és követik Jézust, és lesznek Krisztus hívők, hiszen Jézus a főpapi imádságában kicsit később azért imádkozik, hogy nem csak azokra figyeljen Isten, akik most ők, akik hisznek benne az ő szavára, hanem azokért is imádkozik, akik majd a tanítványok szavára lesznek hívők, vagyis mi, mert mi a tanítványok szavára vagyunk hívők, ők azok, akik ezt továbbadták, ők azok, akik ezt leírták, akik megvallották, a mi hitünk így jött, az Isten üzenete így jutott el hozzánk a tanítványok bizonyságtétele nyomán. Tehát amikor azt mondja Jézus, hogy szeressétek egymást, akkor ez azt is jelenti, hogy minden követőjére vonatkozik, mindenkire, aki Istennek a gyermeke lesz a későbbiekben is. És nyilván ez már nem azonos azokkal, akik eredetileg Isten választott népe voltak, vagy nem teljesen azonos azokkal. Új parancsolat, amely érvényes egyrészt azokra, akik Jézust követik, másrészt érvényes azokra, akik ehhez az új szövetséghez tartoznak. Jézus követő új szövetségre is érvényes. Új azonban abban, hogy nem egyszerűen csak önmagában áll, hogy szeressétek egymást, hanem Jézus példája az, amely elől van. Jézus példája az, amely megmagyarázza, hogy mit jelent ez az egymás szeretés. Azt mondja, szeressétek egymást. És itt van egy kis elhatárolás, és ez talán egy kicsit nehézé is teszi az egész helyzetet. Mert Jézus a tanítványoknak mondja, és a tanítványok felé szól ez a szeretet. Megdöbbentő, de nem azt mondja, hogy szeressétek az egész világot, és arra törekedjetek, hogy mindenkit ugyanúgy tudjátok szeretni. Nem mondom, hogy ez egy rossz gondolat. Csak azt mondom, hogy nem lehet megcsinálni. Jézus nagyon reálisan adja ezt a feladatot, nem lehet mindenkit ugyanúgy szeretni. Vagyis lehet is, meg nem is lehet. Mert akik közelebb vannak hozzánk, nyilván nekik több felelősséggel tartozunk. Akik meg távolabb vannak, velük nincs annyi kapcsolat, hogy ugyanazt megvalósíthassuk, mint akik közel vannak. Természetesen, ha megnézzük az irgalmas samaritánus történetét, akkor nagyon határozottan látszik, hogy ez a felebaráti szeretet, ez nincsen oda kötve egy határhoz, hanem azok felé meg kell nyilvánuljon, akivel éppen találkozik az ember. Ha tehát azt mondom, hogy ez elsősorban a keresztény közösségre vonatkozik, és ez így van, de hogyha valahol segítséget kell nyújtanom valakinek, aki rászorul, aki mondjuk nem keresztjén, bármilyen más, teljesen mindegy, nem is ismerem, akkor mivel ő szorul rá, akkor őt is szeretnem kell azzal, hogy segítek neki. Tehát amikor lehetőségem van, érvényes ez a parancsolat, de alapvetően azok, akik körülvesznek, ők azok, akik felé ezt leginkább gyakorolni kell, és akik felé minden nap gyakorolni kell, minden időben gyakorolni kell. Szeressétek egymást, és megerősítődik, hogy ez a szeressétek egymást, a keresztény közösség az, re vonatkozik első rendem, ez az elsődleges területe, természetesen azzal a kitekintéssel, amit az előbb mondtam, hogy azok, akik együtt vannak, vegyék komolyan egymás szükségleteit. És ez így is lesz a későbbiekben, hiszen amikor létrejön Pünkösd után az első keresztény gyülekezet, azt olvassuk, hogy nagyon is odafigyelnek egymásra. Hogy nincsen közöttük éhező, hogy segítik azokat, akik nehéz helyzetben vannak, hogy ott van a gondolataikban az, hogy senkit ne hagyjanak el, hanem mindenkire figyeljenek a közösség tagjai közül. Annyira, hogy azt írja a Biblia, hogy mindenük közös volt, mindenkire gondoltak, mindenkiről gondoskodtak. Természetesen ugyanígy ez a fajta gondolat, ez a fajta törekvés, ez a hozzáállás az egész kereszténység történetében végig megjelenik. Amikor nem csak azokról gondoskodunk, vagy gondoskodnak, vagy gondoskodik a keresztény közösség, akik belül vannak, hanem azokról is, akik kifelé. Akkor, amikor egy ispotályokat, kórházakat hoznak létre, akkor, amikor a szociális téren is az egyház megpróbál gondoskodni azokról, akik rászorulnak, megpróbál tenni valamit azok érdekében, akik ilyen helyzetben vannak. És ezt ma is természetesen más körülmények között teszi az egyház, igyekszik tenni a gyülekezet és hozzájárulni ehhez. Mi is ott vannak a mi életünkben is, vagy hát ott voltak, akár az Őrbottyáni szeretet otthon, akkor önkéntes munkával, süteménnyel próbálunk segíteni, próbálunk jelen lenni az ő életükben. És természetesen a lehetőségekhez mérten más tekintetben is. Jézus szeretet parancsa az, amely indít bennünket arra, hogy figyeljünk a lehetőségekhez mérten, amit tudunk másokra is. Hogy figyeljünk azokra is, akik körülöttünk vannak. Természetesen ma egy picit más helyzet van, mint akár 100 vagy 200 évvel ezelőtt, akkoriban nem létezett szociális háló, nem létezett állami gondoskodás, kicsit más a helyzetünk ebből a szempontból, de azt gondolom nagyon fontos, hogy a református egyházunknak van szeretett szolgálata, amit szintén szoktunk támogatni, vannak olyan szociális szolgálatai, amellyel ezt a krisztusi szeretetet szeretnénk a világban valamennyire továbbadni, eljuttatni azokhoz, akik körülöttünk vannak. Azonban nem csak erre vonatkozik, és sokkal inkább személyes ez a megszólítás, mintsem, hogy ennyivel megusszuk ezt a dolgot. Nagyon radikális Jézusnak a szeretet felhívása, hiszen arról beszél, hogy amik úgy kell szeretnünk egymást, ahogyan ő szeretett bennünket. Maga Jézus mondja el a Nikodémussal való beszélgetésben Istennek a szeretet tervét, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus szeretete a példakép számunkra. Hogyan szerette Jézus az övéit? Mindenek előtt azt látjuk, hogy ez a szeretet olyan szeretet, amelynek nem voltak előfeltételei. Mindegy, hogy ki volt az, akihez odafordult, mindenkihez szeretettel fordult oda. Nem volt személyválogató, ez egy nagyon fontos dolog volt abban az időben, hiszen ugyanúgy odafordult a paráznákhoz, a vámszedőkhöz, a bűnösökhöz, nagyjából ezeket sorolja fel a Biblia, ugyanúgy hívta őket Isten országába, sőt, talán, ha őszinték vagyunk, leginkább hozzájuk fordult oda, és megdöbbentő módon leginkább ők voltak azok, akik fogadták hallgatták és elfogadták azt, amit Jézus mondott. Mert azok, akik úgy gondolták, hogy rendben vannak, akik úgy gondolták, hogy ők mindent jól csinálnak, ugye ők a leginkább farizeusoknak és írástudóknak emlegeti a Biblia, hát ők úgy gondolták, hogy nincsen szüksége arra, amit Jézus hozott. De hát mit hozott Jézus? Mi volt az a szeretet, amivel odafordult? Miért fogadott el mindenkit? Miért nem ítélkezett senki fölött? Miért valami mást akart, vagy mit akart egyáltalán? Vajon valóban ez azt jelenti, amit ma sokan gondolnak, hogy ez az elfogadás azt mondja, hogy te jól vagy úgy, ahogy vagy, maradj ebben, Isten így szeret téged. Az Isten így szeret téged, egy kicsit kiegészíteném, mert Isten nem így szeret bennünket, hanem még így is szeret bennünket. Annak ellenére szeret bennünket, hogy egyikünk sem olyan, aki megérdemli ezt a szeretetet. Kedves testvérek, Jézus nem azért jött el, mert megérdemeltük. Nem azért halt megértünk, mert megérdemeltük. Pont azért, mert nem érdemeltük meg. És ezt mindenképpen meg kell látni, hogy ez egy nagy különbség. Hogy amikor Jézus megszólított embereket, és elfogadta őket, akkor az az üzenet, amivel hozzájuk jött, az a megbocsátásnak az üzenete volt. A megbocsátásnak az üzenete, Istennek a szeretete abban nyilvánult meg, hogy noha az ember megérdemli, hogy elvesszen, megérdemli, hogy elkárhozzon mindenki a Biblia tanítása szerint, Isten mégis megbocsát nekünk azért, mert szeret bennünket. Ez a megbocsátás az, amely Krisztusban megjelent ezen a világon. Amikor azt mondja Jézus, hogy ahogy én szerettelek titeket, akkor ebben előre mutat, hogy ő úgy szeretett bennünket, hogy az életét adta, hogy mi megmeneküljünk a kárhozattól, hogy mi nekünk örök életünk legyen, felmentést kapjunk a bűn következményei alól. Ez az isteni szeretet. És amikor Jézus hív bennünket, akkor ezzel hív. Megbocsátattak a vétkeitek. Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Bűnbánatra hív, és örömre hív. Örömre abban, hogy ő meg tudja menteni az életünket, az örök életünket, meg tud bennünket tartani, hogy akik nem az övéi lehetnek, hogy akik nem tartoznak hozzá, mégis Isten népéhez tartozzanak. Ez volt az, ami felháborította az akkori embereket, mert ők úgy gondolták, hogy ők teljesítettek valamit, ők olyan jók voltak. Hát itt vannak ezek a parancsolatok, hogy amikor imádkozik a farizeus, a vámszedővel együtt, farizeus imádkozik, megköszöni, hogy Uram, milyen jó vagyok, hát nézd meg, tizedet adok, megtartom a parancsolatokat, köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő, aki mindent rosszul csinál, és aki szégyene ennek az országnak. És mit mond Jézus, hogy ki az, aki úgy ment haza, hogy közben kapott is valamit, volt értelme az imádságának? A vámszedő, aki azért imádkozott, hogy bocsásd meg nékem bűnösnek. És Jézus, amikor ezekhez a bűnösökhöz odafordul, akiket mindenki kivetett, akikről úgy gondolták, hogy nekik már úgyis mindegy, amikor Jézus odafordul hozzájuk, és ők válaszolnak, és örömmel elfogadják ezt a hívást, és leteszik a rosszat, amit eddig tettek, ugye ott van Zákeus, Jerikóba érkezik Jézus, Zákeus egy vámszedő, elárulja a árulónak tartják, mert a megszálló rómaiaknak dolgozik. Kiderül a saját bevallásából, hogy csalt, lopott, hazudott. És ezt mindenki tudja róla. Jól meg is gazdagodott belőle. Hát előfordul, láttunk már ilyet, megtörténik az ilyesmi, emberi dolog mondhatnánk. De mi történik utána? Felmászik egy fügefára, és Jézus megszólítja őt, hogy gyere le, mert a te házadban kell megszállnom. Mindenki fel van háborodva. Egy bűnös házába? Hát nem találtál egy rendes embert, Jézus? Ezt nem mondják, de gondolom, hogy gondolják. Hát mit akarsz te ezzel az emberrel? Csak hogy itt történik valami ezzel az emberrel. Ő azt mondja, ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza, és a vagyonom felét a szegényeknek adom. Ezzel az emberrel történik valami, Jézus meg is mondja, ma lett üdvössége ennek a háznak. Jézus ezért jött, hogy történjen valami, hogy ne maradjon az ember abban a helyzetében, amiben van, ne maradjon az elesettségében, hanem Istenre találjon. Mert Isten keres bennünket, és nekünk észre kell vennünk, hogy keres és hív bennünket. Zákeust megtalálta. De nem mindig tetszik ez a többieknek, ezzel kezdtem. Egy másik történet, a tékozló fiú története. Pont erről beszélgettünk most pénteken az ifisekkel erről a történetről, hogy hogyan megérdemli az ember a megbocsátást, hogyan kell megbocsátani, létezik-e egyáltalán, hogyan lehet működtetni ezt az egész helyzetet ennek a történetnek a kapcsán. Ugye ez a tékozló fiú története, egy ember, egy fiú szembefordul az apjával, elkéri a vagyona ráeső részt, elmegy, és hát elbulizza, mondjuk így mai nyelven szólva, nem marad belőle semmi, és disznópásztornak áll és éhezik, aztán meg visszamegy az apjához, hogy hadd legyen legalább béres, mert még azok is jobban élnek, mint ő ebben a helyzetben. És az apja visszafogadja, ugye ez az atya szeretetéről beszél, ilyen megbocsátó Istenünk van, ilyen Istenünk van, aki annak ellenére, hogy szembefordultunk vele, fellázadtunk, úgy tettünk, mintha ő nem is létezett volna, kigunyoltuk, kinevettük talán, elfordultunk tőle, mégis szeret bennünket, és van visszatalálás, és visszafogad, és meg tud bocsátani. De a történet itt folytatódik, mert hazajön a másik fiú, aki nem ment el, aki mindig ott volt, és neki nagyon nem tetszik ez a dolog. Hát ennek örülsz te, aki ezt meg ezt csinálta? Ezért rendeztél egy vacsorát? Ezért van vigalom a házban? Hát én nem érdemelném meg ezt jobban? Sokszor így viszonyul az ember a megtérő bűnöshöz, így viszonyulnak azok, akik úgy gondolják, hogy ők jó helyen voltak és mindent jól csináltak. Jézus tanít bennünket a szeretetre, ő a példa ebben, feltétel nélkül. Úgy, hogy nincsenek előzmények, úgy, hogy nem ítélkezve, hanem elfogadva az életünket, elfogadva jön. Itt egy fontos kérdés van, ami gyakran összezavarodik, hogy szokták mondani, hogy a bűnöst is szereti az Isten. Ez egy nagyon fontos dolog tudni, hogy igen, az embert szereti az Isten. Ember szeretetből lett emberré. De van valami, amit nem szabad elfelejteni, a bűnt gyűlöli az Isten. A lázadást, a vele való szembefordulást, az ő akaratának a semmibevételét, azt gyűlöli az Isten. Annyira gyűlöli, hogy ezért bűnhődnie kellett Jézusnak. Jézus Krisztusnak az áldozata pont azt mondja el, hogy Isten mennyire szeret bennünket, és mennyire gyűlöli a bűnt. Mind a kettő ugyanolyan érvényes, egyszerre ugyanolyan érvényes. És ezt látni kell ebben a szeretetben, hogy arra tanít bennünket Isten, hogy mi legyünk azok, akik szeretjük a másik embert. A szeretet nem mindig azt jelenti, hogy azt mondjuk, hogy minden jól van úgy, amit csinálsz. Milyen furcsa lenne, hogyha a gyermekeinknek azt mondanánk, hogy bármit csinálsz, az jól van. Azt gondolom, a szeretet az, hogyha azt szeretnénk, az lenne a tervünk, hogy nekik jó legyen, jót akarunk nekik. Nem azt akarjuk nekik, hogy bármit csináljanak, hanem azt akarjuk, hogy jó legyen nekik. Hát hogyha valaki másképp gondolja, majd szóljon, csináljanak bármit, a terv az, hogy jó legyen nekik. Azt gondolom, hogy így van. Azért hozzuk el a gyermekeket, azért kereszteljük meg, mert azt akarjuk, hogy ők is az Isten népének a tagjai legyenek. Azt akarjuk, hogy üdvösségük legyen. Azt akarjuk, hogy megtalálják Krisztust. Azt akarjuk, jót akarunk neki. És ez a jót akarunk, ez néha abban is megnyilvánul, hogy bizonyos dolgokról megmondjuk, hogy az nem jó. Mert az nem helyes. Mert az árt. Mert az nem Isten akarata szerint való. Tehát ha valakit szeretek, akkor az nem azt jelenti, hogy mindent ráhagyok, hanem mondjuk azt is jelenti, hogy őszinte vagyok hozzá. Elmondom neki, hogy mi a valóság. Kedves testvérek, egyszer egy szörnyű gondolatom támadt, ez a szörnyű gondolat pedig az volt, hogy egyszer majd ott állunk az Isten ítélő széke előtt, és oda jön hozzám valaki, és azt mondja, hogy te miért nem mondtad el, hogy amit én csinálok, az bűn? És akkor úgy megdöbbentem magamban, tényleg, hogyha nem mondom el, hogyha nem azt mondom el, amit Isten tanít, hanem mindenkire rá akarom hagyni azt, amit tesz. Persze kellemetlen azt mondani, hogy Istennek vannak elvárásai, hogy a 10 parancsolat ma is érvényes, hogy az Isten igéje ma is ugyanúgy érvényes azok számára, akik elhívottak, és azok nem kényszerből, hanem örömmel, és hálával akarják ezt megvalósítani, akarjuk ezt megvalósítani. Mert milyen szeretet lenne az, hogyha valakit a bűneiben hagyunk. Sőt, nem is figyelmeztetjük arra, hogy ez, ha meg nem tér, ha meg nem bánja, ez a pokolba fog vezetni. Milyen szeretet az, hogyha hagyjuk, hogy valaki arra menjen, ahol tudjuk, hogy veszély van. Milyen szeretet lenne az, hogyha valakit egy túrázáskor nem figyelmeztetnénk, hogy a biciklivel álljon meg, mert az a híd nem létezik már, amire ő most megpróbál majd ráhajtani. menjen nyugodtan, vagy szóljunk neki. Mi az, amit mi meg tudunk tenni? Azt gondolom, hogy ez egy meghatározó dolog ebben a szeretetben. Jézusnak a szeretete nem olyan, amely semmibe veszi a bűnt. Jézusnak a szeretete nem olyan, amely mindenkire mindent ráhagy. Ez a szeretet olyan, amely megtartani akar, megőrizni akar, amely Istennek akar bennünket megőrizni, és az ő útján akarja, hogy járjunk. Sőt, hogy oda visszatérjünk. Ez a szeretet. Azért szereti azokat az embereket, akik ott vannak, mert elesettek, mert nyomorúságban vannak, mert a kárhozat útján járnak, és azt akarja, hogy ez megváltozzon, hogy újra Isten népének a tagjaivá legyenek. Ez a terve. Ez a terve velünk is. Hogy Isten népének, az ő szövetséges, új szövetséges népének a tagjaivá legyünk. Ezért halt meg értünk. Ezért jött el. Ezért adta az életét. Hogy noha nem érdemeljük meg, de mégis kegyelmet találjunk nála. Így szeretett Isten bennünket. Azt mondja, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Kedves testvérek, néha nehéz szeretni a másik embert, legyünk őszinték. Néha nehéz szeretni, mert néha nem szeretetlen méltó. Előfordul. Nem tudom, hogy ki találkozott már ilyennel. Megkockáztatom, néha én sem vagyok szeretetre méltó. És egy darabig azért megy, hogy szeretjük ilyenkor is a másik embert, vissza lendület bennünket, de hogyha mindig, vagy sokszor nem azt kapjuk vissza, amit remélünk, vagy amit adni akarunk mi magunk, egy idő múlva elfogy a szeretet. Elveszíti az erejét. Hát honnan táplálkozzon, hogyha ebben a helyzetbe kerül. Ami megváltozik a keresztény ember számára az, hogy van honnan táplálkozni. Van honnan tankolni a szeretetet. És ez pedig maga Jézus Krisztus szeretete, az Isten szeretete. Az ad erőt ahhoz, hogy azokat is szeressük, akik nem méltóak erre. Azokat is, akik esetleg nem szeretnek viszont. Hogy kezdeményezők lehessünk ebben a szeretetben. Hogy megújuljunk ebben a szeretetben. Isten szeretete az, amely bátorságot ad nekünk arra, hogy így tegyük. Annak ellenére, hogy nem feltétlenül ezt kapjuk vissza. Mert Jézus így szeretett bennünket, ilyen kezdeményező szeretettel. Szeressétek egymást, mondja Jézus, hiszen én szeretlek benneteket. Szeretlek benneteket, ezért ti magatok is ott vagytok az én szeretetemben, van erőtök, képesek vagytok másokat szeretni. Isten úgy döntött, hogy a szeretetével változtatja meg a világot. Úgy döntött, hogy nem ítéletre jön, hanem kegyelemre jön. Úgy döntött, hogy eljön és azt mondja Jézus Krisztus által, megbocsátom a vétkeiteket, szeretlek benneteket. És nektek van lehetőségetek új életet kezdeni, nem azért, nem a bűnötök szerint bánok veletek, hanem az én kegyelmem szerint. Ez Istennek a nagy szeretet üzenete. Ennyire szeretett bennünket. Érdemtelenül senki nem érdemelte meg. Senki nem volt olyan engedelmes, senki nem volt olyan, amikor ezt megélhette volna. És így bízza ránk ezt a szeretetet. Kedves testvérek, olyan könnyű ítélkezni mások fölött. Azt gondolom, mindenkinek könnyű. Nem véletlenül mondja Jézus, hogy meg a farizeusoknak, hogy a magatok szemében nem látjátok a gerendát, a mások szemében meg meglátjátok a szálkát. Ez egy emberi tulajdonság. Könnyű magunkat többnek érezni másoknál, mert talán úgy gondoljuk, többet értünk el, talán úgy gondoljuk, jobbak vagyunk, vagy a mások rosszabbak, de Jézus arra tanít bennünket, hogy ne erre figyeljünk, hanem őre figyeljünk, és ő legyen az, aki a mi szeretetünknek a mércéje. Ahogyan ő szeretett bennünket, ehhez mérjük azt, ahogyan mi szeretünk másokat. Bizony, néha egyszerűbb lenne haraggal, egyszerűbb lenne erőszakkal, egyszerűbb lenne hatalommal megjelenni, és végre rendet csinálni ott, ahol szerintünk rendetlenség van. De Jézus mégsem ezt bízta ránk, hanem azt, hogy szeressük ezt a világot, hogy szeressük az embertársainkat, hogy a Isten szeretetét mondjuk akkor is, hogyha nem kapjuk vissza azt, amire számítunk, hogyha nem szeretnek bennünket. Erre küldött el, hogy erről tegyünk bizonyságot ebben a világban. Az Isten szeretet, ez van felírva a gyülekezeti teremben, és valóban így van, ennek a szeretet Istennek a küldetésében vagyunk. De ránk bízza azt is, hogy ugyanolyan erővel szeressük azokat, akik körülöttünk vannak, ahogyan Jézus szeretett bennünket. Vagyis ez azt jelenti, ez az ugyanolyan erő, hogy a szeretet nem a gyengeségnek a jele. A szeretet nem az elvtelen kompromisszumokat jelenti. A szeretet nem azt jelenti, hogy elhallgathatnánk az igazságot, amit Isten ránk bízott. Elhallgathatnánk az evangélium titkát. A szeretet pont azt jelenti, hogy elmondjuk, van megbocsátás, van örök élet, Krisztusban van mindez, és aki hisz benne, annak megadatik mindez. És mi ezt úgy mondjuk el, hogy mi hiszünk benne, és úgy mondjuk el, hogy mi erről bizonyságot teszünk. Kedves testvérek, hogyha nehéz ez a bizonyságtétel, akkor lehet kérni az Urat. Lehet kérni az Urat, hogy ehhez erőt adjon. Azt mondja a következő mondatban Jézus, arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Kicsit magas ez a mérce, nem? Kicsit magas. Hogyan tudom szeretni a másikat? Hogyan tudok neki megbocsátani? Hogyan tudok együtt élni azzal, aki körülöttem van? Hogyan tudom szeretni azt, aki nem biztos, hogy szeret engem? Szoktam mondani, hogy ha nehéz elfogadni azt, hogy bűnösök vagyunk, akkor tegyünk egy próbát. Ez a próba abból áll, hogy egy hétig mindenki este gondolja végig, hogy az a napja szeretetben telte el. Hogy amit mondott, az szeretetből fakadt, amit elhallgatott, az szeretetből fakadt, amit gondolt, amit megtett vagy nem tett, az szeretetből fakadt-e. Természetesen fontos, hogy itt csak az számít, amit mi teszünk. Az nem számít, amit mások. Tehát, hogyha mondjuk valaki tömegközlekedik, és ott arrébb dobják, vagy rálépnek a lábára, vagy úgy viselkednek vele bárhol, ami bántó, sértő, és mi hasonlóan gondolunk legalább vissza, vagy szólalunk meg, elbuktunk. A mérce nagyon magas. Jézus ott van a kereszten, szenved, kínhalálban haldoklik, közben kint mi gúnyolják is, akik ott vannak, és mit mond Jézus? Uram, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Ilyen magas a mérce. Ez a szeretetnek a mércéje. Amikor nem én számítok, hanem a másik számít. Az Isten küldetése számít. Eddig még senki nem jött vissza, hogy egy hetet sikerült így végigcsinálnia. És ha egyszer elbuktunk az életünkben, örökre elbuktunk. Ez ilyen. És még nem is mondtam, hogy van egy másik parancsolat is, vagyis egy másik kőtábla is, ami nem a fele barátra, hanem az Úristenre vonatkozik. Úgyhogy ez egy könnyített verzió még ez a feladat mindamellett. Szóval arra tanít Isten bennünket, hogy szeressük egymást. Azt mondja, hogy ahogyan egymást szeretjük, az lehet a példa mások számára. Hogyha azok, akik Isten gyermekei, egymást szeretik, az példa lehet mások számára. És azt gondolom, hogy Isten ad erőt ahhoz, hogy gyakoroljuk ezt a szeretetet a családban, gyakoroljuk az Istennek való engedelmességben, és gyakoroljuk a gyülekezetben. Hiszen a gyülekezet egy egészen különleges történet, hiszen nem vagyunk sem rokonok, most így körülnéztem, hirtelen egy rokont sem találtam. Nem vagyunk sem rokonok, a legtöbben, akik ide járunk, még csak nem is egy helyről származunk, a legtöbben, hanem abban vagyunk közösek, hogy Istennek ez a szeretete ragadott meg bennünket, és szeretnénk ezt megélni, és szeretnénk, hogyha ez vezetne minden napon. És milyen jó, hogy egy ilyen közösség tud egymást szeretve, egymásra figyelve, egymásért imádkozva élni. Ez egy nagy ajándéka Istennek, hogy oda tartozhatunk ahhoz a közösséghez, amely őt hívja segítségül. Arról tudja meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást, először egymást. Kedves testvérek, gondoljuk végig. Kit bizott ránk Isten először, hogy szeressünk? Kit bizott ránk leginkább? Kik azok, akik körülöttünk vannak? Szeressük őket úgy, ahogyan tanított. Tegyünk bizonyságot előttük a hitünkről, tegyünk bizonyságot előttük Jézusról, a megváltónkról, tegyünk bizonyságot a megbocsátásunkról, hogy képesek vagyunk megbocsátani, és tanuljuk Istentől ezt a szeretetet, hogy tovább is tudjuk adni. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Amen. Isten igéjére válaszoljunk a 461. dicséret 4. és 5. versével. A 461. dicséret 4. verse így kezdődik, az ég oly messze van. helyünkön maradva röviden csendesedjünk el, és mondjuk el hálaadásunkat, kérésünket Istennek csendes imádságban. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan jó volt hallani azt, te mennyire szeretsz bennünket, és hogy egyáltalán nem függ attól, ahogyan eddig éltünk, amit tettünk, amit gondoltunk, az a szeretet, amellyel megszólítottál bennünket. Köszönjük, hogy mindannak ellenére szeretsz minket, amilyenek vagyunk, köszönjük, hogy nem a bűneinkre tekintesz, hanem arra, amire szükségünk van. Hálásak vagyunk, hogy ma is az evangélium, az örömhír szólhatott hozzánk, hogy hozzád tartozunk, s a te kegyelmeddel akarod körülvenni az életünket. Légy segítségül, hogy a szeretet, a tőled tanult szeretet legyen jelen a mindennapjainkban. Közeliekhez így fordulhassunk, így élhessünk, és így gondoljunk mindazokra, akik körülöttünk vannak. És amikor lehetőség adódik, hadd tegyünk jót másokkal, személy válogatás nélkül. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a te törvényed szeretetből fakad. Hogy mindazt, amit elmondtál, amit ránk hagytál, amellyel útmutatást adsz nekünk, az azért van, mert fontosak vagyunk a számodra. Köszönjük, hogy a te törvényeid azok, amelyek megőriznek bennünket, amelyek megvédenek bennünket. Köszönjük, hogy útmutatást adtál arra nézve, ahogyan élnünk kell, és amilyen értékrendben élnünk kell. Köszönjük, hogy nem hagytál magunkra ebben. Kérünk, légy segítségül, hogy ehhez tudjunk ragaszkodni, hogy ebben is a te szeretetedet lássuk meg, és nem olyan elvárásokat, amelyek az életünket megnehezíteni akarnák. Urunk, köszönjük, hogy szólsz hozzánk, köszönjük, hogy mi is szólhatunk, mi is tovább adhatjuk a te üzenetedet. Kérünk téged, hogy azokban a közösségekben, amelyekben vagyunk, hadd lehessünk a békességnek a hírnökei, hadd legyen békesség bennünk is általad. Urunk, könyörgünk. Imádkozunk azokért, akik most nehéz helyzetben vannak. Imádkozunk a betegeinkért, hogy mielőbb meggyógyuljanak. Imádkozunk azért a családért, aki most emlékezik arra a szerettükre, akitől búcsút kellett venniük. Kérünk, hogy vigasztald őket a te szereteteddel, és add meg nekik, hogy egymást úgy tudják szeretni, ahogyan azt te tanítottad. Urunk, imádkozunk ebben a mostani nehéz helyzetben mindenkiért, aki a járvány elleni küzdelemben részt vesz. Kérünk, hogy ne fáradjanak meg, tudjanak megújulni, és hadd tapasztalják meg azt is, hogy mások, akik kívülállók, azok tudnak rájuk gondolni, és nincsenek egyedül ebben. Imádkozunk, Urunk Istenünk, gyülekezetünkért, imádkozunk református anyaszent egyházunkért és a keresztjén egyházainkért azért, hogy a te igédet tudjuk mindig hirdetni úgy, ahogy az neked tetszik, és nem úgy, ahogy azt mi halljuk szívesen. Hadd szóljon az igéd mindig tisztán, hadd szóljon úgy, hogy az vezessen bennünket és megmutassa a te akaratodat. Urunk, imádkozunk vezetőinkért, kérünk, hogy adj nekik bölcsességet, s a te kegyelmedből, ha nincsen nekik, adj nekik hitet is, hogy téged megismerjenek. Légy segítségül minden helyzetünkben. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Ámen. Imádkozzunk együtt, ahogyan az Úr Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az adományokat, amelyek érkeztek a Persejben, vagy az egyház fenntartói hozzájárulásként, illetve átutalással is. Az elmúlt héten, március 2-án, kedden Krekó Istvánné, Vas Eszter 91 éves korában elköltözött testvérünk, gyülekezeti tagunknak a ravatalánál hirdettük isteni vigasztalását a család számára. Most is imádkoztunk fiáért, lányáért, három unokájáért, három dédunokájáért, szeretteiért és minden gyászolóért. Az Úristen vigasztalását kívánjuk így is a család számára. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat. Először arról beszélnék, hogy hallottuk, hogy az iskolák online-ba mentek át, és az oktatás így folytatódik most. A hitoktatásnak is ez lett a területe. Mi minden iskolában a Kréta felületet kaptuk meg, hogy ott a gyermekek számára elmondjuk mindazt, vagy elküldjük mindazt, ami a hittan órának a tananyaga. Szeretném kérni a szülőket, hogy figyeljenek erre. Oda tudom, hogy nagyon nehéz ez az időszak, és hogy annyi feladat van tapasztalatból is. Egy fontos terület következik a hitoktatásban, és húsvétra készülünk, a húsvéti történetet fogjuk minden csoportban rövidesen tanulni. Mindenképpen érdemes, hogy meg fontos, hogy a gyerekek ezt megismerjék. Nem csak a hitoktatást érintik a változások, hanem zsinatunk elnökségi tanácsa határozata alapján az istentiszteletek is jövő héttől kezdődően online folytatódhatnak. Ez azt jelenti, hogy a YouTube csatornán, az a neve Csillaghegyi Református, vagy a Facebook oldalunkon ugyanúgy, ahogy eddig, továbbra is élőben közvetítjük innen az istentiszteletet, de a helyszínen csak azok, akik a technikai részletekben szolgálnak, meg hát nyilván az ige hirdető vehet részt. Kérem mindenkinek a türelmét, és szeretettel várjuk a testvéreket vissza is, amint lehet, illetve várjuk a képernyő elé, és buzdítunk mindenkit, hogy ha lehet, akkor az élő közvetítéssel együtt vegyen részt az istentiszteleten. Persze nyilván van, amikor ez csak utóbb lehet megnézni, de egy kicsit akkor az olyan, mintha valóságosan is együtt lennénk, hogyha a 10 órakor kezdődő istentiszteleten tudunk részt venni. Minden gyülekezeti alkalom marad ezen a online térben, kedden 19 óra 15-kor a Zoom segítségével tartunk bibliaórát, pénteken most a fiatal felnőtteket várjuk 19 órakor szintén a Zoom segítségével, és a konfirmációs órák is így fognak folytatódni a következőkben. Köszönjük a testvéreknek az adományokat és a támogatást, amit ezekben a nehéz időkben is kaptunk, ahogy a gyülekezet működni tudjon. A záróénekünket énekeljük, a 395. dicséret, azt gondolom, hogy ehhez az igéhez nagyon jól illik, két verset is énekeljünk. A második vers így kezdődik a 395. dicséretnek a második verse, szeretetben összeforva.
Thank you.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.